Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Egyenjogúság a nőknek, emancipáció a férfiaknak. Ezt a kettőt egyszerre szeretné Szél Dávid, tanácsadó szakszpszichológus, az Apapara blog írója. És hogy hogyan és miért fontos edukálni a gyerekeket és felnőtteket ebben a témában? Erről fogunk ma beszélgetni. Szia Dávid!
Szia Dávid!
Sziasztok!
Azt gondolom, hogy ez a téma egy kicsit olyan, mint a foci, meg a lakberendezés, hogy mindenkinek van róla véleménye. Mi az átlagos vélemény, mit tapasztalsz?
Hát nem tudok átlagos véleményről beszámolni, mert nagyon sokféle ember, nagyon sokféle véleménye van, de azért az, tehát hogy azt mondanám, hogy nagyon sokféle elképzelés és szerep van egyszerre, elvárás van egyszerre, amit neked sem lehetetlen megfelelni. Tehát mind a férfiak, mind a nőkkel szemben iszonyú van ellentmondásos, és nagyon sok elvárás van, amiben én nekem is azt látom, hogy a meghibbanás az a legesélyesebb, mint hogy az ember így választani tudjon, és a saját személyisége szerint, saját személyiségnek megfelelően tudjon dönteni. És ami még nagyon fontos az, hogy a kiszolgáltatottság nagyon-nagyon nagy, ami azt jelenti, hogy sokan nem is tudnak választani. Az emberek egy nagy részénben se választhatna, egy nagy része nem is tudja, hogy választhat, de azok se választanak, akik választhatnának. Én azt látom.
Mi lehet segítségünkre?
Hát ennek az udatosítása, hogy ez egy választás kérdése is lehet. Legalábbis azok számára, akik tényleg választhatnak. Most itt arra gondolok, hogy azért az országban, ezt nem tudom, mennyire beszéltünk múltkor alkalommal, az ország harmada azért a létminimumon vagy az alatt él. Ott nem arról szólnak a mindennapok, hogy melyik szerepemben hogyan teljesedjek ki, hanem mondjuk arról, hogy ne halljanak éhen, vagy most így a tél közelettével ne fagyjanak meg. Az ő esetükben, hát azt gondolom, hogy a szociális ellátórendszer és a egyenlőbb, nem tudom, politika az segíthetne, nem pedig az, hogy most itt a társadalmi szerepelvárásokkal szembe menni. De van egy nagy réteg, aki szembe mehetne a társadalmi elvárásokkal, de nem mer velük szembe menni, vagy nem tudja, hogy szembe lehet velük menni, és azt gondolom, hogy önmagában már ez a tudás, hogy ezek a szerepek, ezek nem körbevésettek, vagy ezt lehet másképp is csinálni, hogy valójában nincsenek nemi szerepek, hanem szerepek vannak, szerintem ez egy jó kiindulás lenne, ahhoz, hogy változtatni is tudjunk azon, ahogyan berendezkedik a társadalmunk.
De te hogy vagy ezzel a témával, vagy miért fontos neked ez a téma, vagy mondhatom azt is, miért tűzted mondjuk zászlódra ezt a témát, hogy ezzel te foglalkozol?
Hát ennek van ilyen népmesei olvasata, vagy nem olvasata, hanem narratívája, hogy akkor, amikor a feleségem terhes volt az első gyerekünkkel 2010-ben, akkor én elkísértem őt az első vizsgálatra, a pozitív terhességi tesztet követően, és akkor ott én bár feltettem kérdéseket, de az orvos az nem nézett rám, hanem a feleségemnek válaszolt. Most lehet persze az elmúlt 10 évben ez már markánsan megváltozott, de hogy ez az átnézés, ez nekem ilyen nagyon fura volt, nem gondolom, hogy ilyen nagyon narcisztikusan sérültem volna ettől a dologtól, vagy bármi módon sérültem volna ettől a dologtól, de az, hogy így nekem itt ebben nem nagyon van beleszólásom, és kérdésem se lehet a témával kapcsolatban, illetve nem is nagyon értek én ehhez a dologhoz, vagy érthetek ez a dologhoz, az eléggé meghatározó volt nekem ebben az egészben, és akkor indítottam egy ma már nem elérhető blogot. Azelőtt én nem gondolkodtam semmi irányba se. Egyébként a párkapcsolataim egy részében a barátnőm főzött, és ő volt a háziasabb, a párkapcsolataim a másik részében meg én voltam a háziasabb. A családomban, majd az eredeti családomban az egy ilyen klasszikusabb leosztás volt, tehát az anyukám főzött, pedig ő is teljesen másban dolgozott. az anyukám főzött, és mosott, és teregetett, és pakolt el, tehát csinált ezek a klasszikus dolgokat, mert az apukám főzött, nem, még az anyukám elutazott, az inkább ilyen vicces dolog volt. Tehát, hogy nem egy megörökölt dolog, azt gondolom, hogy a mi családunk, mármint az enyém, amiket ami a feleségemmel, meg a két gyerekemmel van, azt fontosan tartottuk így alakítani, tehát, hogy ez nem én csináltam ilyenné, nem a örökség ez, hanem a kettőnk így működik, mi ketten így csináljuk ezt.
Ez a döntés, ez ami saját felelősségünk, amit mondtál te is, hogy ez tőlünk függ, hogy mi egy picit, hogy vagyunk ebben a szerepben tudatosabbak, és meg engedjük saját magunknak, hogy úgy csináljuk a szokásainkat, hogy úgy csináljuk a dolgainkat, úgy alakítsuk ki a közös szokásainkat, ahogy az nekünk megfelel, és valamit kezdjünk, vagy ne kezdjünk a társadalmi elvárással, nyomással.
Igen, de ehhez azért nagyon fontos azt mondani, mondjuk a mi esetünkben, hogy azért mi elég sok szempontból, tehát hogy csomó olyan tényező van ennek a háttérében, amiről mi nem tehetünk. És így aztán más családok esetében is csomó olyan tényező, amiről nem tehetnek, ez lehet pozitív, negatív is, ami esetben csomó pozitívummal jár ez, tehát mondjuk megengedhettük ezt magunknak, akár nem tudom, tehát nem anyagilag feltétlenül, hanem nem tudom, társadalmilag, tehát egyikünket se nézett ki a baráti körünk, vagy a rokonunk, hogy mit csinálsz, főzöl. De hát igen, tehát hogy azért ez azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül magától értetődő, hogy ez a fajta rugalmasság belefér.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsa, amit mondtál, hogy rugalmasság, és ezt például a saját párkapcsolatomban élem. Én mondjuk alapból egy olyan típus vagyok, aki így szeretett így mindig is szembe menni azzal, amit elvártak, és inkább úgy csinált a dolgait, ahogy ő úgy gondolta, hogy jó, vagy ahogy én úgy gondoltam, hogy jó. És ugye mi egy olyan kapcsolatot alakítottunk ki, 16 éve vagyunk együtt, nem házasodtunk össze, mi ebben igazából nem hiszünk, de ezt nem is kell túlmagyarázni. Nálunk például a párom fantasztikusan főz, sokkal-sokkal jobban, mint én, az esetek 80%-ában ő főz, de ugyanúgy be tudja kapcsolni a mosógépet, ki tud takarítani, el tud maga után pakolni, megtalálja a szennyest, amit ugyanúgy én is végzek. Tehát, hogy ez igazából egy ilyen közös feladat megosztás, és hogy éppen most kire jut, az olyan-olyan sokszínű és sokféle, és hogy a rugalmasság a lényeg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcsszó, hiszen a miért dolgozunk, a kettőnk közös életéért pont ugyanolyan szerepei vannak, én azt gondolom, vagy nagyon könnyen átjárható, annyi, hogy ő nem tudja megszülni majd a gyereket, hanem ezt nekem kell, ezt nyilván én vállalom, de hogy én abban sem hiszek, hogy a férfi például, hogy be segít a háztartásba, vagy be segít a gyereknevelésbe, hanem kiveszi a részét ugyanúgy, mint ahogy bármiből mindketten.
Hát erre mondta Doffek Gábor, aki már volt is nálatok, hogy én besegítek, én itt lakom. Azt hiszem, ezt így fogalmazott egyszer. Hát igen, szóval ezek fontosak ezek a szavak, csak de hogy ez, szóval, hogy igazából azért azt gondolom, hogy ez nem egy akkora dolog. Tehát, hogy nem kézen fekvőnek venni azt, hogy így én hazajövök, és zárnak manában az asztalra, szóval ez nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, egyszerűen csak el kell fogadni, hogy a másik is szeretné felténe rá az asztalra.
Elfogadás.
Igen, és én azt tapasztalom, hogy minél inkább, ahogy te is mondtad, hogy nektek is voltak körülmények, hogy nem nézett le a baráti vagy a családi közösség azért, mert ti így alakítottátok ki. Tehát, hogy minél inkább figyelünk a külső visszajelzésekre, és esetleg azok nem feltétlenül ennyire pozitív vagy támogatóak ebből a szempontból, annál nehezebb ebben előrelépni és egy egyenjogúságot kialakítani. Mit gondolsz, hogy ez így van, és hogy mit lehet esetleg ellene tenni, hogy ez kicsit magabiztosabban álljunk ki önmagunkért, akár mindkét fél részéről gondolom ezt?
Hát igen, erre keresem a megfelelő kifejezést, hogy mert az arrogancia az nem lenne jó. Hát, hogy az az első, amit mi belül helyesnek gondolunk. Nem ártunk senkinek se azzal, hogyha megosztjuk a szerepeket, szóval tényleg azt mondom, hogy ez tényleg nem mondom ezt egy nagyon-nagyon bonyolult dolognak. És hát ezen az oktatás azért sokat segíthetne a már megszületett gyerekek életében, és a csak mostanában születő gyerekeknél pedig érdemes tudni azt, hogy mi az, hogy nemi szocializáció. És hogy És hogy az iszonyatosan hamar elindul a legapróbb jelzésekkel, tudatos-tudatlan szinten egyaránt, hogyan reagálunk arra, hogy épít a kislányunk egy tornyot és összedől, és hogyan reagálunk, hogyha a kisfiunk épít egy tornyot és összedől, egész másképpen. Tényleg egészen másképpen, a kislány összedől tornyán, gyere, játszunk valami mással, vagy nincs is, akkor a kislányok azt mondjuk, hogy na, építsd újra. És akkor, de hogy ez mind beindul, hogy boys don't cry, elpcsom befor, katona dolog, minek sitatod az egereket, vagy nem, itatod az egereket, tehát tele vannak ilyen, amiket nem mondunk nagyon egy lánynak. És azt szeretném ezek azt mondani, hogy van a BBC-nek egy kétrészes ilyen kis filmecskéje a YouTube-on elérhető mind a két rész, egy-egy órás egy rész, elég tanulságos mind a kettőt szerintem érdemes végignézni. Egy az orvosok határok nélkül szervezet, vagy nem tudom mi az, hálózatnak az egyik orvosa, az ilyen tévés celebrity is, vagy celebrity celebritás is, és akkor ő csinált egy, a BBC felkérésére egy ilyet, hogy elment az Isle of Wight nevű angol szigetre, amit zömmel fehér bőrűek lakják, de egyébként és talán ilyen viszonylag konzervatívabb sziget, de vele nem vagyok teljesen biztos, és ott elment egy sima mezőjáltalános iskolát megfigyelni. Ott is az első, vagy nem első osztálynak máshogy van, mint Magyarországon, de azt mondja, hogy az ilyen 6-8 évesek csoportját nézte meg, és bejött az osztályba, és figyelte, hogy a tanár hogy szólítja a gyerekeket, kinek hány javítási lehetősége van, figyeltem, hogyan áll hozzájuk, megbeszélgetett a szülőkkel, és mindenféle feladatokat ötölt ki ezek részben. Olyan feladatok voltak, vagy olyan módszerek, amiket már a szociálpszichológia egyébként is kitermelt, hogy ilyen gender kérdéseket megvizsgáljon, néhányoknak saját maga talált ki. És akkor ilyenek voltak, hogy a tanár a lányokat love-nak hívta, a fiúkat meg mate-nek. És hogy ezek apróságok, nem akar ő rosszat egyáltalán, de hát egészen más, hogy más üzenete van társadalmilag, interpersonális szinten annak, hogy love, és annak, hogy mate. Utána más szavak következhetnek csak. Tehát az, hogy ha ezt a szót mondom, akkor az behívja ezeknek a szavaknak a listáját, de ha meg ezt a szót mondom, akkor az meg ezeknek a szavaknak a listáját hozza be. Ezek apró módon, de rendszer szinten hathatnak. És akkor itt csinált egy ilyen, de mondom, ezt a szociálpszichológusok megcsinálták reprezentatív mintán, itt csak egy pici minta volt, hogy a BBC nézői vagy a YouTube-on erre klikkelők is láthassák, hogy hát már ilyen ülni tudó gyerekeket öltöztetett be, függetlenül a nemüktől. Tehát volt, hogy fiú ruhát kapott, volt, hogy lány fiú ruhát kapott, mindenféle volt, és ismeretleneket ültetett oda melléjük. Most tekintsünk az etikai részétől, hogy hol közben az anyuka, és kaptak egy nevet. Itt van Edward, játsszál vele egy kicsit. Edward lehet, hogy tényleg Edward volt, és lehet, hogy Susie. És nem nagyon mondta ki a nevét, de akkor az volt, hogy az Edwardnak hittnek, tehát ha azt gondolta, hogy fiú, akkor fiús játékokat adott, kemény játékokat adott, logikai játékokat adott, amiket egymásba kell építeni. És hogyha az a lány egyébként egy plüssállatot vett elő, akkor neked ez jobban való. Tehát, hogy rögtön kiaktatta. És ha bemegyünk egy játékboltba, akkor nagyon nehéz nem belemenni ebbe az éve, hogy akkor most fiús vagy lányos játékot eszek. És akkor itt azért ez ilyen, csak szerintem nekem ez tök fontos, hogy és remélem nem fog ilyen termékelhelyezésnek tűnni, de hogy van a kinder tojás. És a kinder tojásból korábban volt egyfajta. Azt kapta a fiú-lány. És most van rózsaszín. És akkor az van, hogy van a normális, az lett a fiús, és van a más, az lett a lányos.
Aha, fiús-lányos.
Nem, normális, lányos. Tehát van a hagyományos, az a fiús, és van a más, az attól eltérő, a rózsaszín, tehát nem az lett, hogy kék lett az egyik. De miért kellett egyáltalán megosztani? Korábban tök jól működött a dolog. És akkor elindult az, hogy észbe kaptak a Ferrero-nál a fiúk meg lányok, hogy ez így nincsen rendjén, és akkor elkezdtek a lányosba olyan babákat tenni, amik fiús szakmákat is csinálnak. Tehát akkor legyen ott lány, aki orvos, vagy legyen ott lány, aki repülő, vagy mi pilóta. És ezek nagyon súlyos dolgok. Ugyanez igaz a Legóra. Korábban volt a Lego. Most van Lego, és van Lego Friends. A Legóban van Star Wars, meg nem tudom, mindenféle Legók vannak. És van a Lego Friends, amiben kevesebb darabból áll, a dobozok is alapvetően kisebbek, könnyebb kirakni. Ha megnézünk egy Lego Friends-et, az a lányos. És ott kutyák vannak, nem tudom. Ha megnézünk egy Lego Friends-et, ott az van, hogy 4 éveseknek van, vagy 6 éveseknek van, ugyanaz a fiúknak sokkal alacsonyabb életkor, vagy magasabb. Mi? Tehát nekik tőlük korábban elvárás, hogy azt a szintet ki tudják rakni.
Hát látod, itt kezdődik az, amikor mondják, hogy a STEM-tan tárgyak a lányok esetében annyira nem mennek, tehát amilyen tudományos, matematika, fizika, miközben egyébként ugyanolyan jók lehetnek benne, de valahogy így azt az üzenetet kapják, hogy te lány vagy, akkor hagyd a matekot.
A szépség az ezen az első.
Nem, én nem gondolom feltétlenül, nyilván ez is sztereotípia, hanem hogy inkább oké, te lány, az inkább menjen a bölcsészet felé, hagyd ezt a fizika, meg tudományok területet, miközben ugyanolyan jók lehetnek attól, hogy más a neme. Tehát, hogy
ez hát igen, egy... de tehát mire már szakmát választanak, addigra már leindult ez a szocializáció, és már az van, hogy ki az, aki tényleg a nem Lego Friends-et fog venni a lányának, hiszen az az, amiben olyan dolgok vannak, amik, tehát, hogy, mert addigra már oda jutott el, hogy neki a puha játékok kellenek, mert azoktan az elejétől beindul ez a dolog, tehát hogy ha ezzel szembe akarunk menni, akkor nagyon hamar tovább kell kezdeni lázadozni.
Igen, ugyanakkor te is azt mondod, hogy egy hagyományos családmodellből vagy, és hogy ahhoz képest meg úgymond nem klasszikus családmodellt építetted ki magadnak, tehát azért nincs elveszve a dolog, hogyha nem ilyen nevelést.
Nincs elveszve a dolog, és nem akarom semmilyen irányba se magamat agyon hype-olni, de hogy azért az, hogy egyetemi, tehát hogy értelmiségi családból jöttem, és a feleségem is értelmiségi családból jött, és akkor az ő családjában, az én családomban vagy pszichológus, vagy informatikus, meg orvos mindenki, az ő családjában vagy mindenki szociológus, vagy pszichológus. Szóval hogy azért ez nem azt van, hogy itt nekem kellett volna feltalálni a spanyol viaszt, vagy neki, hanem...
Ja, én azt mondom, hogy ez egy sztereotípia, szerintem az érzelmi intelligencia, ami itt számít, és nem a hagyományos intelligencia, és tök mindegy, hogy egyetemet végzette valaki, vagy...
Nem azt akartam mondani, hogy az egyetemet végzett, az bármilyen módon több, hanem az, hogy nem tudom, női emancipáció, azért az majd, hogy nem anyateljen jött mindkettőnknek. Nem létezett még ez a kifejezés női emancipáció a 80-as évek elején, amikor születtünk mi ketten, de hogy egyik család sem most túl az ilyen klasszikus szerepelvárásokon, nem egy ilyen átlagos családképet mutat. Nem tudom, sikerült befejezni a mondatot úgy, ahogy elkezdtem.
Nincs összefüggés az egyetemi végzettség meg a
végzettség
között, hanem az érzelmi intelligenciával van sokkal inkább összefüggés.
Hát meg hogy milyen mintákat kapsz, aztán meg hogy azzal te mit kezdesz. Nyilván azért egy...
Azt akarom mondani, vagy megfogalmazni, hogy egy olyan családban, ahol anya főz, apa dolgozik, és anya nem csinált mást, és apa nem csinált mást, ott nehezebb meglépni ezt, mint ahol az van, hogy azt csinálsz, amit szeretnél.
Vannak átjárások.
Ahogy szeretnéd, és fogadj el a másikat is olyannak, amilyen.
Igen. Dávid, mit javasolsz azoknak a nőknek? Biztos vannak olyan hallgatóink, olyan nők, akik azt gondolják, hogy oké, ő szeretné, hogyha a szerepek jobban meg lennének osztva, de hogy mondjuk a párját nem látja annyira nyitottnak erre. Szerinted ezt hol lehet elkezdeni, hogyha valakiben ez megérik? Mivel érdemes, mire figyeljen oda, hogyha egyelőre ebben ő nyilván oké, kommunikáció, meg pszichológus.
Nem, ezen értem. Hát itt kétféle válasz létezik, van egy ilyen szociálpszichológiai, vagy akár szociológiai válasz, de nem vagyok szociológus, hogyha maradjunk csak a szociálpszichológiai válasznál, és létezik egy nagyon ilyen egyéni válasz. A szociálpszichológiai válasz az, hogy nagyon rossz társadalmi üzenete van annak, hogyha ennek a szerepleosztásnak. Mert a társadalmi üzenet az, hogy a nők kevesebbek, mint a férfiak. Ez szerintem nem egy olyan dolog, amit így könnyen bevihető egy családba, vagy egy párkapcsolatba.
Vacsora mellé nem lehet bedobni, ezt hiszem.
Tessék?
Egy vacsora mellé témának, beszédtémának nem könnyű.
Nehéz téma, de hogy ezzel azonosulni sem olyan könnyű. Ja, hogy én ezzel, amit csinálok, ezzel téged alsóbbrendű állampolgárra teszlek, ezt nem könnyű megemészteni sem. De ez történik társadalmi szinten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt érdemes tudni, belemeltünk itt abba, hogy mit jelent a szexizmus, hogy milyen fajtái vannak, és hogy az mit okoz. De szerintem fontos beszélni az egyéni részről is, hogy vajon a másik jól van-e azzal, ahogyan van. Uh-huh. Tehát, hogy azt képzelem, hogy azért a mai párkapcsolatok azok azért, na, tehát, hogy arra épülnek, hogy a jó legyen nekem is, meg a másiknak is. Ez egy nagyon egyszerű dolog. És hogyha a másiknak nem jó az, amit csinál, akkor én miért akarom őt olyan szerepbe beletenni?
Meg azt is el lehet fogadni, hogyha valakinek ez így jó, ahogy van.
Tehát... Ó, persze.
Persze. Igen, céloz ezzel, hogy te jól vagy-e abban a szerepben, amit te választottál.
Tehát én nem azt mondom, hogy mostantól minden nő menjen el bányásznak. Hanem azt mondom, hogy ha neki az az álma, hogy bányában dolgozzon, akkor lehessen ezt megcsinálni neki, hogy hülyének nézi ott bárki. És mondhassa azt, hogy ő nem szeret főzni, vagy inkább azt szeretné, hogyha neki az a férfias, hogyha a férfi főz, mit tudom én. Egyáltalán szakítsunk ezzel, hogy férfias meg nőies, mert szerintem nincs ilyen.
Igen.
De van ilyen egyébként, hogy attól lett, tehát hogy nem a nemi szerv határozza meg azt, hogy milyen szerepekben vagyunk, meg milyen emberek vagyunk, hanem a személyiségünk határozza meg, és én így leszek férfi, egy másik férfi meg úgy lesz férfi. Egyik nő így lesz nő, a másik meg úgy lesz nő, és így teljesíti be a nőiségét.
Kérlek, akkor mesélj egy picit a szexizmusról, előbb említetted, hogy ebben még egy picit belemegyünk. Mi is ez?
Azt kell tudni, és itt vagyok szívesen ilyen normatív, hogy kell tudni, hogy kétféle szexizmus létezik. A jó indulatú, meg az ellenséges szexizmus. És a célja az nagyon más a kettőnek, de az eredménye ugyanaz. És ez nagyon nehéz szerintem sok embernek bedolgoznia, hogy a jó indulatú szexizmussal igazából, hogy a nevében is van, az ember nem akar rosszat, sőt, jót akar vele, de a nemek közötti szakadék hát nem fog elcsökkenni. A jó indulatú szexizmus az összes ilyen klisé, hogy a szebbik nem, a gyengébbik nem, akiket a tenyerükön kell a férfiaknak hordozniuk, akiket óvni kell, akiket vigyázni kell, akiknek bizonyos diszkóba ingyen biztosítsunk belépési lehetőségeket, akit a férfinak meg kell hívni a vacsoránál, aki, és akkor most már kezdünk elmenni az ellenségesbe, tehát ez egy ilyen spektrum, aki utána lehet füttyögni, aki lehet tárgyasítani, ez már nem annyira jó indulatú, de a jó indulatok a következménye az, hogy a nők tárgyasolnak, és az, hogy felettük a döntést, azt, vagy tőlük a döntési jogot el lehet venni, mint mondjuk, ami most látszódik, például Lengyelországban a megszavazandó, vagy nem szavazzák meg, de az abortusz törvény kapcsán. És egy a Magyarországon is elég szigorú abortusz törvények vannak életben. Az ellenséges szexizmust azt pedig azok kapják, akik a jó indulatot kikérik maguknak. Azok biztos nem is nők, azok férfiak akarnak lenni. Azok uralkodni akarnak a férfiakon, akik gondolatolvasó, a férfiak péniszét leharapó amazonok. Ez egy kicsit ilyen úgy hangzik, mint a túloznék, de hogy sok olyan nő, aki azt mondja, hogy figyelj, ne fütyölj utánam, mi van, leszbikus vagy? Nem örülsz, hogy tetszem? Hogy tetszem nekem, szóval, hogy bele, ezzel kényszerülnek bele a nők abba, hogy a jó indulatot elfogadják, és egyébként a jó indulatnak vannak pozitív részei is, csak azok szintén. Tehát, hogy ha én nő vagyok, akkor persze örülhetek annak, hogy nem kell fizetni egy diszkóba, de ez akkor rögtön azt fogja feltételezni, hogy a férfinak viszont több pénze legyen. De ki mondja azt, hogy nem hiszem az első párkapcsolatomban mentünk moziba, és akkor meghívtam el, hogy ezt úgy illik. És akkor aztán legközelebb is meghívtam, és akkor a 30-nál mondtam, de ott már neki természetes volt, hogy meghívom, és akkor a 30-nál mondtam, hogy figyelj, ez így nem fog működni, mert így el fog fogyni a pénzem. Tehát, és akkor, ja, tényleg, jó, persze, akkor fizetik a felét. Mert hogy mi mondja azt, hogy két középiskolás, vagy két egyetemista, tehát hogy két fiatal embernek közül az egyiknek biztosan több pénz van, és mindig tudja a dupláját fizetni, mint amit egyébként fizetne ebédnél, vagy röhely, igazából. És akkor azt kell látni, hogy ezek tényleg, tehát hogy egyrészt van egy ilyen jól elkülöníthető dolog ebben, hogy aki visszautasítja a jó indulatú szexizmust, az az ellenséges szexizmust kapja, de, és akkor ilyen, olyan, hogy ilyen két különálló tömb lenne, de van, tehát hogy össze is függnek ezek, És akkor szintén ebben a BBC-s filmecskében volt egy ilyen, hogy vásárolt ez a férfi, ez a celebrity pólókat, sima konfekció termékeket, gyerektrikókat, fiútrikókat, lánytrikókat, meg legyártott párat. És akkor ezeket kínálta eladásra ott az iskola udvarában a szülőknek, hogy vennének-e ilyen pólókat a gyerekeiknek. És akkor a lánypólókon ilyen volt, ugye ez van a jó, mint a szexizmus, hogy mit tudom, hogy szép vagyok, meg a szépség a minden, meg a meg ilyesmik, és akkor eljutott a végén odáig, ezt nem tudom rendesen magyarul mondani, majd lehet, hogy tudjátok, hogy made to be underpaid. Tehát, hogy azért vagyok, hogy a kevesebb fizetést kapjak.
Van kérdéskör.
Vagy kevesebb fizetéssel teremtve, mondjuk ilyen. Ez lenne talán jó fordítás, és hogy ez összefügg ez a kettő egymással, tehát hogy szépen el lehet ütni. De és ugyanígy igaz ez a fiúkra is, a lányokat szerintem jobban sújtja, vagy nem csak szerintem, hanem ez van, a lányokat jobban sújtja a szexizmus, a férfiakat, vagy a fiúkat, de a fiúkkal is ez van, és ott ilyeneket lehet látni, lehet menni ilyen pólokat, hogy here comes trouble, meg nem tudom, tehát hogy ő a veszélyes elem, aki bármikor robbanhat, aki nem tudom, és akkor ebből aztán mi lesz, az lesz, hogy lesz az olyan férfi, aki nem beszélt az érzéseiről, azt is hiszi, hogy nincsenek is érzései, azt is hiszi, hogy nem is tud róluk beszélni, és aztán jön az, vagy lehet ennek következménye a sok szív- és érrendszeri megbetegedés, a stresszbetegségek, mert hogy egyébként ez társul azzal, hogy neki kell ellátni a családot.
Az érzéseit el kell
nyugodni. Pénzzel, igen, tehát és ez egy őrült nagy stressz, amiről meg nem beszélhet, nem akarhat magának más szerepet, mert ő így lesz férfi, ettől lesz férfi, és sok férfi, aki munkanélküli, az azért zuhan annyira össze, mert az identitásának az egyetlen eleme a pénzkeresés. Tűnik el az életéből, és ezért nagyon nehéz, nehezebb sokkal a férfiaknak összekaparni a magukat egy munkanélküliségben, mint egy nőnek, akinek ott van még az anyaság, ott van az idős betegek ellátása, ott van a főzés, sok kismama, vagy aki gyes után nem akar visszamenni, nem tud visszamenni, az ilyesmi vállalkozásokat nyit.
Igen, ez valóban jelent.
Így indul újra, vagy így teremti meg magát újra, hogy valamit az korábbiakból hasznosít. Ha egy férfi esik ki a munkaerőpiacról, nem tud mit hasznosítani. Érdem. És ezek nagyon-nagyon mélyre ható dolgok. És akkor itt még szerintem Magyarország most ez a papara Facebook oldalán most nagy vihart váltott ki, vagy vitákat váltott ki, hogy én már régóta elkészítem a 3-es gyest, de most van sok ember talált ez meg. Én azt gondolom, hogy otthon lehet maradni egy gyerekkel, maradjon ott, aki otthon akar, és amennyi idő csak otthon akar, azt jónak találja, és közben ez jó mindenkinek. De egyébként a 3-es gyes intézményét, vagy először csak 2,5-es gyes intézményét, azt nem a pszichológusok találták ki, nem a szociológusok találták ki, hanem a politikusok találták ki. És itt van egy nagy csúszkálási, okokozati összekuszálódás, sehol más a világon nincsen ez, így mi Magyarországon. A 67-ben vezették be a gyest Magyarországon, mint intézményt, aminek az volt az oka, hogy csomó nőt kellett elhelyezni a munkaerőpiacon. De nem lehetett, mert nem volt annyi munka. És akkor vezették be a gyest, ami akkor így megfelelt a szocialista elvárásoknak, és akkor az beszámít, akkor hirtelen el lehetett helyezni ezeket az embereket, akiket máskülönben nem lehetett volna helyezni, és az a Szovjetunió felé a munkanélküliséget azt nem nagyon lehetett volna hogyan elszámolni, mert teljes foglalkoztatottság kellett.
Van
ezért lehet, gyes.
Hát igen. Én szerintem ezt is lehet nézni, hogy ez egy lehetőség, tehát hogy bármikor 6-7-esen a gyerek 6-7-es korában is visszamehetsz dolgozni, tehát ez csak egy lehetőség, hogy 3 évig otthon maradhat.
Hát igen, csak eltelt 67 óta 53 év.
Le kell porolni ezt az egész.
És az egy nagyon hosszú idő, ami a teljesen, tényleg összecsúsztak az emberek fejében, egyébként jelzem pszichológusok fejében is, sok pszichológus fejében, ez a két dolog. És holott, tehát hogy nincsen egy ilyen szignifikáns kutatás, ami azt igazolná, hogy ezek a gyerekek, akik otthon voltak 3 évig, azok kiegyensúlyozottabbak, rugalmasabbak, vagy bármibek lennének. Nincs ilyen.
Nincs, de ugyanakkor én otthon voltam, én is én imádtam minden pillanat.
Én nem azt mondom, hogy nem lehet otthon maradni.
Lehetőség volt számomra, és hogyha a másik, hogy mondjuk három hónap után vissza kell menned dolgozni, tehát ott nincs lehetőség, tehát hogy sokkal nehezebb megteremteni azt a lehetőséget, hogy otthon maradj.
Itt ugye megint érdemes szétválasztani az egyéni meg a társadalmi szintet. Egyéni szinten azt gondolom, hogy nyugodtan ki vagyok én, hogy bármi mást mondjak. Ha ő abban jól érzi magát, hogy otthon marad, ha te úgy érezted magadat jól, hogy otthon maradtál, hát akkor maradj otthon. Társadalmi szinten van azért az, hogy sok nő tudattalanul egyébként eleve olyan munkahelyeken helyezkedik el, ahonnan nem baj, ha három éve ki fog esni.
Ezek nem a... Atyaisten, ez a, hogy elmegy valahova, és úgyis mindjárt szülni fogok tök, és én erre nagyon tudok ugrani.
De hát akkor is nem a társad, tehát egy értem, de a fejekbe is rendet lehet rakni.
Hát, ugye... De nagyon nehéz, mert arról beszéltünk, hogy a társadalmi elvárások milyen erősek. Igen. És ha te korábban, te meg tudtad tenni, hogy visszamentél korábban, mert nem bélyegzett meg ezért senki, mert a kapcsolatod engedte, de van, ahol ez nem így működik. Hát milyen anya az van, aki visszamegy? És megfordul az okokhoz, én nem gondolom, hogy milyen anya az ilyen, csak hogy a társadalmi hangot próbáltam itt felerősíteni, és hogy ezekkel nem könnyű szembe menni. És hogy nem egy-egy mondatról van itt szó, hanem a rendszer szintű önmondatokkal kapcsolatban.
Ez egyre nehezebb abból a szempontból, hogyha egy picit beemeljük a közösségi médiát, ami brutálisan tudja roncsolni, amellett, hogy számtalan pozitív hatása is van, brutálisan tudja roncsolni az önbizalmat, főleg a fiataloknál rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatosan, hogy például öngyilkossági ráták nőnek amiatt, mert hogy az önértékelésüket főleg a fiatal lányoknak annyira csökkenti, mert hogy ugye mit látsz a közösségi médiában, akár Instagram felületen, mindenki a legjobb formáját hozza nyilván, mert van az a néhány százalék, akik azért megmutatják a másik oldalt is, de hogy így ebbe vagyunk, és ebbe csúszunk bele még jobban, és ahelyett, hogy széttörnénk ezeket a társadalmi béklyókat, ahelyett inkább még inkább belekerülünk egyfajta dobozba, ha ez a megfelelni vágyás, legyél kisminkelve, legyél csinos, ha akkor vagy tökéletes anya, hogyha így meg így viselkedsz, és akkor ahhoz tényleg nagy öntudat kell, meg egy önismeret, hogy azt mert mondani, hogy ez az út nekem jó, ahogy én kigondoltam, ez önazonos, és ezzel így rendben vagyok, és engem hagy békén, és akkor van ez a talán kevés százalék, aki ezt tudja mondani, de amire te is utalsz, hogy ez csak egy kevés százalék, inkább belecsúszunk abba, hogy elvárásoknak feleljünk meg, mindegy, hogy ez egy mikro vagy egy makro közösség.
Hát én mondom, tehát hogy tényleg azt, tehát hogy közben vannak olyan kifejezések, hogy kötődés. Kötődés az egy gyerek két éves korában kialakuló valami folyamat, ez egy folyamat, ami eddig tart, de az nem lehet az, hogy addig végig otthon kell lenni a gyerekkel, tehát hogy annyi ideje van már ez egyes intézmény, hogy tényleg az vannak az emberek, hogy ez azért van, mert azt, és hát, tehát hogy jól meggondoltad, hogy visszamész, már akarsz, megtartjuk a munkát, tehát hogy nagyon sok olyan mondat van, ami tényleg ezzel szemben megy.
Igen, én ezt sokszor szoktam mondani, hogy hát egyszerűen nincs erre szebb szó, le kell szarni, hogy mit gondol a...
De ez nagyon-nagyon nehéz.
Hát tudom, hogy nehéz, de hát ezen kell dolgozni, mert akkor tudunk önazonosak lenni, magabiztosak, és akkor tudunk egy elégedett életet élni.
Hát igen, de most csak hogy képzeljük el, hogy én egy kisiskolás vagyok, és a tanítónéninek egyszer csak elkezd nőni a hasa, és egyre nagyobb a hasa, és aztán az van, hogy hát elmentem, és hát én már nem fogok többet titeket tudni tanítani, mert hatodikos leszel, mire visszajövök. Vagy esről. Tehát, hogy ez látni kell a gyerekeknek olyan anyukákat, akik hamar visszatérnek, illetve látni kell olyan apukákat, akik meg, vagy olyan férfiakat, akik még néha eltűnnek, mert ők is hazamennek a gyesre. És ami még fontos lenne...
Különböző választási lehetőségekről, tehát az információt kell megadni a gyerekeknek is.
Ami még nagyon fontos, meg hát mintákat. Ami még nagyon fontos lenne, ami a Friedrich Ebert Stiftungnak egy 2018-es kutatásával derül ki, az a címe, az összefoglalónak az a címe, hogy nőügyek, hogy a nők nem csak az otthoni életbe gebednek bele, hanem abban, hogy a munkaerőpiacon meg kizsigerelik őket. Tehát nem is nagyon akarnak sokszor visszamenni, most nem egyes emberekről beszélek, hanem országos, nem tudom, átlagról, vagy statisztikai mutatókról, hogy egyszer zsigereli őket ki a család, tehát a közvetlen család az idős és beteg rokonok gondozása, illetve a munka. Tehát nem elég, hogy napi 8-10 órában dolgozik, még aztán viszi ezeket is. Ha ő van otthon gyesen, akkor is viszi ezeket a dolgokat. Tehát, hogy minden tehát, hogy ezen is változtatni kell, nem csak a szemléletnek ezen is változni. Na, újra, hogy ezt is meg kéne változtatni, hogy ne zsigereljék a nőket ennyire ki a munkaerő piacon.
Olyan, kicsit olyan az a téma, hogy ilyen feneketlennek érzem, hogy tényleg már olyan szempontból, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre lehet ásni, és egyre több összefüggés van minden mögött.
Én azt mondom, nagyon komplex. Igen. Ez az egész, és nem monokauzális, és sokszor hajlamosak vagyunk. Tehát egyrészt szükség van arra, hogy okokozati kapcsolatokat lássunk, és értsük, hogy mi miért történik. Másrészt nem, azzal még nem nagyon tud mit kezdeni, hogy egy dologról vagy nem tehet semmi, vagy egy dolgot nagyon sok minden befolyásol. És ettől teljesen megzavarodunk, és sokkal egyszerűbben, hogyha azt mondanánk, hogy a gyerek ettől lesz boldog. Nem tudjuk.
Ezért keresik az emberek az olyan rövid cikkeket is, amelyek mondjuk egy perc alatt néhány karakterből megmondják, hogy te hogy leszel jó anya, hogy leszel boldog, hogy lesz kockás a hasad, tehát hogy így látjuk ezeket a trendeket, hogy hogy is működnek. Keresjük az egyszerű válaszokat életünk bonyolult kérdéseire.
De én ezt nem fogom tudni, tehát hogy lehet, hogy vannak olyan pszichusok, akik meg tudják adni, én nem tudom, hogy nem az egyszerű választ.
Mert nincs is egyszerű válasz. Viszont azt mindenképpen szeretném tőled kérni, hogyha egyetlen útra való gondolatot adnál a mai adásból a hallgatóknak, akkor mi lenne ez a gondolat?
Döntsetek szabadon!
Szép végszó. Legyen így, döntsetek szabadon.
Köszönjük szépen, Dávid, hogy velünk voltál újra, nagyon izgalmas volt ez a téma.
Köszönjük szépen!
Köszönöm én is!
Ja.